Advent második vasárnapját ünneplő gyülekezet, Krisztusban szeretett testvérek, hallgassátok meg Istennek ígéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Úrunk és üzen nekünk az esztendő advent második vasárnapján, ezen a helyen, azzal az igével, amit írva találunk Ézsaiás próféta könyvében a 40. fejezet első 11 verseiben, ahogy azt hallhattátok, különösképpen pedig a 10. versben. Istennek szent ígéjét Ézsaiás próféta könyvéből, a 40. rész 10. verséből olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Az én Uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik, vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Az én Uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, amikor Krisztus előtt a 6. század közepén, a század vége felé felhangzott a Babilon folyói mellett a szabadulást hirdető üzenet, hogy Isten megkönnyörült az ő népén, és elközeledett a szabadulásnak az ideje, ahogy a próféta fogalmaz, Isten megkönnyörült az ő népén, és eljön értük, ez az evangéliumi öröm azoknak jelentett igazán örömhírt, akik várták életük változását, és benne várták a megváltást abból a helyzetből, amiben voltak. Akiknek idegen volt a fogság. Mert azok, akik második, harmadik nemzedékben asszimilálódtak, megtanulták a nyelvet, felvették annak az országnak, ahová kerültek a szokását, és nagyon sokan voltak, hiszen a szabadulás után a többség ott marad, Babilóniában. Nagyon hamar egy-két nemzedékben elfelejtik az emberek azt az örökséget, amit még sirattak két nemzedékkel korábban. És az ő számukra nem hatott azzal az erővel, mint azoknak az életében, akikben kiváltotta azt az örömöt, amely vigasztalódás és reménység is volt egyben, akik a második és harmadik nemzedékben, a fogságban is emlékeztek. Mondhatnám mai fogalmaink szerint, hogy adventben éltek, nemzedékről nemzedékre, várakozásban. Hogy Isten nem hagyja őket árvaságban és idegenben. Isten nem hagyja őket fogságban. Sőt, Isten nem engedi el az ő népét a földi jólétben sem. És ez az advent testvéreim, ez a várakozás azt a feszültséget jelenti, ami a bizonyosság és a türelmetlenség határán jegecesedik ki az ember számára. Mert az az ember, vagy Isten népének az a része, aki biztos hisz az Isten ígéretében, mindazok ellenére, hogy nem látja ezt még beteljesedni, mégis türelmetlen a maga életére nézve ebben az ígéretben, hiszen őszintén szólva, az, hogy 2-3 nemzedék múlva mi történik, vagy 100 év múlva mi történik, az legfennebb elméleti szinten fontos kérdés az ember számára. A mi számunkra az a fontos, hogy mi van velünk, és mi lesz velünk? Mi lesz ezzel a nemzedékkel? Akik hiszünk és bízunk az Istenben, nem kételkedünk az ő ígéretében, de még nem látjuk a szabadulásnak a mikéntjét. Azért szól akkorát Ézsaiás prófétának a vigasztaló kiáltása, illetve az a hang, amely megszólalott Babilóniában, hiszen nem mindig a próféta mondja, hanem egy hang szólal meg, és kiált, hogy készítsetek utat a pusztában, a mi Istenünknek. Szóval az a hang, ami megszólal ott Babilóniában, azért szól akkorát az úgynevezett Deuteró, vagyis második Ézsaiás prófétának a megjelenésével, mert azt az evangéliumi beteljesedést, amelyet várt Istennek népe, az a nép, amely bízott az ígéretben, és abban, hogy Isten nem feledkezett el a fogságban sem, 70 esztendő után sem feledkezett el az ő népéről, ez az ígéret, vagy ez az öröm üzenet kozmikus távolattá nyílik a prófétai ige hirdetésben. A közelsége pedig felízítja azokat a várakozásokat, illetve a beteljesedés vigasztalódását, hogy jön Isten, megszabadít és hazavisz bennünket. Jön, megszabadít, és hazavisz. És éppen ez a kozmikus távlat, amely világtörténelmi jelentőségévé szélesíti a kicsike Isten népének a váradalmát, nyitja meg a nem várakozók számára is azt a kérdést, hogy kicsoda az az Isten, akiről beszélnek nekünk, és azt mondják, hogy ez az Isten eljön az ő népéért, megszabadítja, és hazaviszi őket. Kicsoda az az Isten, akit én nem ismerek, nem ismerhettem, mert már apáim sem ismerték, és nem beszéltek róla, talán már a nagyszülők sem beszéltek róla. Nincs kapcsolódás, nincs meg az ő háza, nem voltam Isten tiszteleten a babiloni fogságban, nem voltak. Ott csak belül a családban, ami öröklődött. És ennek a nemzedéknek, aki úgymond idézőjelbe teszem, nem ismerte Istent, egyszerre csak hangzik ez az üzenet, hogy jön Isten, értetek jön, megszabadít és hazavisz. Mert ha meg tudja tenni tényleg Isten azt, amit megígért, akkor azt jelenti, hogy ő hatalmasabb a babiloni uralkodóknál, akik abban az időben egy világbirodalomnak voltak a fejei, vagy hatalmasabb a médeknél, akik követték, vagy hatalmasabb a perzsáknál, hiszen ez a profécia Kürosz perzsa király trónra lépése táján hangzik el az írás kutatók szerint. Ha az a láthatatlan Isten haza tudja vinni, kiszabadítja az ő népét és hazaviszi, az az Isten hatalmasabb minden földi uralkodónál. Hatalmasabb minden földi hatalomnál. Sőt, megbizonyítja az ő hűségét és szavainak hitelét. És kíváncsian várta ez a nemzedék. Mert akkor Isten hűsége, amerről nem beszéltek az apák, meg a nagyapák, megkérdőjelezhetetlen majd a gyermekeknek és az unokáknak az életében, hogy Isten hűséges volt, hűséges marad és hűséges lesz mindig az ő népéhez. Nos, testvéreim, ki ez az Isten? Az az Isten, akire vár a nép. Akiért érdemes adventben élni és várni. És ezt olvastuk, megmondom őszintén, engem személyesen nagyon megragadott, pedig olvastam jó néhányszor már ezt az igét, ez a 10. vers, amely látszólag úgy elsimul, szinte érdektelenül, ebben a nagy profécia, profétai összefüggésben. Az én Uram, az Úr jön hatalommal, mondja a proféta. A személyes Isten, az én Uram, az Úr jön. Nem egy elvont igazság. Egy transzcendens erő. Hanem az én Uram az Úr. Aki ismer engem, aki név szerint szólít meg, az az Úr, aki számon tartja az övéit, mint jó pásztoraihokat. Aki számon tartja a szövetséget, amelyet megkötött az ő népével, és minden hűtlenség ellenére nem rúgja fel ezt a szövetséget. Ez az az Isten, aki felismeri a pecsétet azoknak az életén, akiket fia vérehullásával pecsételt meg. És jegyzett el az ő maga számára. Ez a személyes Isten, az én Uram, az Úr, ő jön. Aki maga is személyi emberré lett az időknek teljességében, mikor egyszülött fiában Istensége teljességét odaadva a fiúnak, eljött és itt volt közöttük. Itt járt, mindaddig, míg el nem végezte a megváltás munkáját, és ezt a szövetséget vérrel meg nem pecsételte örök és felbonthatatlan új szövetségként, ahogy mi ismerjük. Az az Isten jön, aki közösséget vállal az ő népével, aki közösséget vállal velem személyesen, életem minden helyzetében. És aki ezt tudja és érti és érzi, az jut el, amit mondtam, a reménység és a beteljesedés vágya ilyen éles határán valahol, arra a pontra, ahol még nem látom, de biztos vagyok benne, hogy Isten jön, itt van már, értem. És mellém áll, és visz magával, abban a nagy találkozásban, amivel megérinti az életet. És ez az Isten nem gyáván és elbújva jön, ahogy a tegnap este ott a Berzsenyi téren fogalmaztam, hogy elvont fogalomként próbálna belopózni az embereknek az életében. Sokan így gondolják, nem, hanem valóságosan a történelem megfogható helyzetében, így mondja Ézsaiás próféta, hatalommal jön el. Mert nem egy gyenge kisgyermek nosztalgiájában jön hozzánk az Isten testvéreim, hanem a mennyei atya jobbjáról, a mennyek dicsőségéből, a trónus mellől jön a halálon győzedelmes Krisztus. Ő jön. Ő, hogy legyőzze az életnek minden kihívását, nyomorúságát. És nem üres marokkal jön ez a gyengeség, hanem világot legyőző erőként, a gonoszat legyőző erőként. Ahogy énekeltük abban a gyönyörű új adventi énekben. Ó, jöjj, Jesse veszelje, és állj a rossznak ellene. Mert mi nem tudunk nagyon sokszor ellenállni, helyettünk is. A halál fölött diadalmas Krisztus az, aki jön. Az én Uram, mondja a próféta, a hírvivő. És ez azt jelenti, testvéreim, hogy Istennek vannak emberei. És az Istenhez tartozóknak mindig van biztos pont az életükben. Mert tudják, hogy az az Isten, akit várunk, az a mi Urunk, az én Uram személyesen, a tied is, testvérem. És még azoké is, akik nem ismerik őt. Mert nem hallották, mert kikopott, mint a Babilónia, fogságban élő népnek az életéből talán már egy-két nemzedék óta az Isten neve és öröksége. De ha jön ez az Isten, és ez a második nagy kérdés, akkor hogyan akar újat kezdeni? Azzal a néppel, amelyik egy kicsit feladva önmagát is, feladva örökségét is, feladva reménységét is, elindult, hogy így mondjam, a lelki asszimiláció felé. Nyelvileg csak azért nem, mert a többség azt a nyelvet beszéli, amit mi. Ki ez az Isten? És mivel jön? És akkor olvassuk tovább az igét. Vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. És már említettem, ismétlem, ez az a kép, ami megragadott engem, vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Az az Isten jön, akinek nevét bedobhatták övéi hűtlenségükkel egy idegen világba, és elfelejthették, de Isten mégis visszament az ő népe közé. Mert ő nem rettent meg attól, hogy az övéi elfelejtették a nevét, és hűtlenek lettek hozzá, hanem megvárta a bűnhődés idejét, hallottátok itt a rész elején. És mikor a bűnhődés ideje lejárt, akkor visszamegy a fogságba. Néha megvárja az Isten az összetörettetést. az ember életében. Hogy az Isten nélküli életből is gyűjtsön tapasztalatot az ő népe, hogy milyen nélküle. És amikor már majdnem elfelejtik, vagy elfelejtik, akkor, ahogy mondtam, 2-3 nemzedékkel később visszamegy értük. És Isten, az Istent és az Isten templomát soha nem ismerő kései nemzedék, vagy második, harmadik nemzedéknek a gondolkodásában, a szívében támasztja fel azt az igényt, hogy amit elfelejtettek emberileg neki továbbadni, ő a prófétai szóval megkeresi az unokák és a dédunokák szívét, és megszerzi önmaga számára. Na, ez ők a szerzemények. Mert mi az, hogy szerzeményét hozza magával, nem is használjuk, sokan nem is ismerik ezt a szót. Isten nem visszaszerezte, hanem megszerezte ezt a nemzedéket, és ez a mi adventi gyönyörűségünk, testvéreim ma, és én látok itt olyanokat, és tudok olyanokat, akiket Isten megkeresett, megszerzett. Önmaga számára, abból az ismeretlenségből, ahol ők nem hallottak Istenről, csak elvont fogalomként. És önmaga számára szerezte meg, hogy szerzemények legyenek. És azt mondja, hogy ezt a szerzeményt kincsként viszi haza az Isten, az idegenből, a távolra szakadtságból az Isten közösségébe. Micsoda gyönyörű! Akiket ő szerzett meg, azokat viszi és hazaviszi, akik korábban nem voltak az övéi. Testvéreim, nem ti vagytok esetleg ezek, meg a ti unokáitok? Ahol megszakadt az örökség továbbadása? Fáradt az Isten, nem abban az értelemben, hogy elfáradt, mert ő soha nem fáradt, hanem fáradozott, inkább így mondanám régies szóval, és soha nem fáradt bele, hogy az ő népe újra és újra teljes legyen. És hogy helyre álljon a teremtési rend, és hogy újból otthon legyenek azok, akik az övéi, otthon legyenek újból, és együtt legyenek a szétszórt családok, hogy együtt legyenek a szétszórt nemzedékek, Isten ezen dolgozik. Ezért szeret, ezért hív. És nem mond le sohasem erről. Azt mondja, hogy előtte jött, amiért fáradozott. Ez egy gyönyörű kép, ez a pásztor képe. Hozza hátán a batyujába, tudjátok, mint a régi szegény legények a mesében. Gyönyörű antropomorf kép az Istenről. Aki számkivetve elment valahová, csak aki meggazdagodott. És ezt a gazdagságát összegyűjtve az idegen földön elindul, hogy hazavigye az ő szerzeményét. És ami gazdagsága volt, ugye ez a Ószövetség idejének képe, mint egykor Jákob, aki idegen földön lett gazdaggá, és terelte hazafelé maga előtt a nyáját, mert visszament ő is a régi ígéretnek a helyére, amit kapott, mert tudta, hogy öröksége csak ott van. Ez a kép van mögött. Viszi a szerzeményét magán, és terelgeti maga előtt. Amiért annyit fáradozott. A számkivetettségben sokszor megszomorodott, de az Isten gazdagsága által meggazdagodott, és most drága kincsként megszerzett nemzedéket viszi hazafelé az Úr titeket, akik itt vagytok, ezt a nemzedéket. Titeket, fiatalok, és örülök, hogy vagytok itt. Titeket az egyszülött fiú vére árán szerzett meg, és terelget hazafelé, mint szerzeményeget, mint megmaradt örökségét. Mert az élet olyan, mint a próféta mondja, elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az Úr szere, bizony csak fű a nép, elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje megmarad örökké. Az ige marad, és azok, akik életet nyernek az igéből, és minden más olyan, mint a fű, ha ráfúj a szél, elszárad, és nyomtalanul eltűnik. Ahogy az ember nem csak a Krisztus közösségéből, hanem az élők közösségéből is eltűnik. Eszembe jut egy kép, illetve egy élet példaként is, jelen valóságként, talán némelyek hallották Pak Imrének a nevét, szegény legényként került ki Amerikába, vagyonra tett szert, és nem felejtette el, hogy honnan indult. Ő volt, aki Unkácsi Mihály híres Krisztus trilógiájának a képeit saját pénzén megvásárolta, és azt mondta, hogy méltóbb helyen nem lenne sehol a világon, mint ott, ahol megfestették. És hazahozta, és ezt lehet ma látni. Pénzt is lehetett volna sokat keresni ezzel. De mégis a Krisztus, ahová tartozik, és mi, ahová tartozunk Krisztushoz, kicsit mondjam így, magyarul tartozva Krisztushoz. Úgy vagyunk otthon, ha az ő közelségében vagyunk. Ha hazakerül mindaz, ami a Isten kincseként haza kell jusson. Testvéreim, advent, és advent második vasárnapjának üzenete a ti számotokra. Kerüljön haza a ti életetek is. Hozzátok haza Isten elé, az ő templomába, ebben az adventben és karácsonyban. Amen. Kisen nézve rabként ment a te néped, hurcoltatott a fogságba. Úgy tűnik, hogy messzi történet ez. Istenünk mennyei jó atyánk, aki szóltál hozzánk a régi prófétai üzenettel, pedig nagyon is mai, kifosztott életek sodródnak a világban, otthontalanul. Egy látszólagos jónak a vágyában, időszakos beteljesülésében. Elfeledve téged. De te soha nem feledkezel el a tieidről. Megkeresed őket. Azokat is keresed, sőt, azokat keresed, akik megnyitják fülüket és szívüket a vigasztalást hirdető evangéliumi üzenet előtt. Második és harmadik nemzedék. Vagy talán sokadik nemzedék. Akik nem hallottak, vagy csak futólag hallottak arról a szeretetről és hatalomról, amely megfogható módon és jelenvalóan ott van ma is, annak a népnek az életében, amely a tiéd. Köszönjük neked, hogy az adventi várakozás nem nosztalgia halvány fények mellett ülve, hanem az adventi várakozás öröm. Az a feszültség, amiben bizonyosak vagyunk a te ígéretedben, és mégis várjuk annak beteljesedését. Gyászban a vigasztalást, elesettségben a felemeltetést, sírásban a könnyek letörlését. Magányunkban, hogy te vagy valaki álljon mellét. Örömünkben, hogy ne legyünk önteltek ki. Sikereinkben, hogy ne tulajdonítsunk mindent magunknak. Örömközösségekben a hálát, Istenünk, köszönjük, hogy visszarántasz bennünket. Mélységből fölemelsz, magasságból pedig visszahúzol, hogy el ne szakadjunk te tőled. Mert az életnek mindig a szélsőséges helyzetei, amelyek megkérdőjeleztetik az emberrel isteni jelenvalóságodat. Mélységben, hogy elhagytál, magasságban pedig, hogy nincs szükségünk rád. Így jövünk hozzá, így kérünk vigasztalást annak a családnak az életében, aki a mögöttünk hagyott héten koporsó mellett állt. Aki hallotta a vigasztalást, a reménységet és az örök életnek ígéretét, légy velük és kísérd, hogy várakozásuk beteljesedésé lehessen a te ígéretedben, fiad Krisztus által. Különösen imádkozunk a beteg testvérekért. Olyanokért, akik magukra vannak hagyatva, vagy akik segítettek eddig, most pedig ők fekszenek betegágyban. Akik szeretnek és szolgálnak téged, most pedig ők szorulnak segítségre. Légy velük, gyógyíts meg őket, hogy szolgálhassanak örömmel ez esztendő ünnepkörében karácsonyig, és karácsonykor is. Imádkozzunk azokért, akikről nem tudunk, de szenvednek. Légy velük, légy Istenük, és megtartó Úr. Imádkozzunk családjainkért, kicsikért, nagyokért, idősekért, fiatalokért. Imádkozzunk népünkért, népünk lelki megerősödéséért, ébredéséért. És imádkozzunk azért, hogy adventi várakozásunk beteljesedjen. Jöjj közénk, légy velünk, most, amikor csöndben elé tesszük, amit hoztunk, fogadd el Krisztusért. Amen.